Drága mennyei atyánk, mi köszönjük neked azt, hogy tényleg ennyire nagy az az öröm, amit adtál nekünk. Köszönjük, hogy nem egy szomorú, egy vaskalapos, egy unalmas Isten vagy. Köszönjük, Uram, hogy te valaki vagy, akiben öröm, akiben békesség van, akiben jó dolgokra találunk, aki nem csak uralkodni akar és elnyomni, hanem aki szabadságot akar hozni. Köszönjük ezt neked, Uram, és annyira jó vagy te. Annyira jó mindaz, amit adsz, Uram. És tényleg, Uram, ez nem egy érzelmi pörgés, hogy mi énekelni akarunk, hanem mi meglátjuk az igazságot. Meglátjuk, hogy mit tettél velünk, hogy mit adtál nekünk. És ez tényleg olyan, hogy okunk van emiatt ünnepelni. Okunk van, Uram, dicsőíteni. Okunk van énekelni. Legyen áldott hát a neved, és adj nekünk egy áldott estét, Uram, a te nevedben. Amen. Szóval még egyszer, jó estét kívánok mindenkinek, és foglaljatok helyet. De nézd megszokni, hogy nem fordítanak le. Szóval van egy-két bejelenteni valunk. Tudjátok, mindig szoktuk mondani, hogy van itt egy ima alkalom, amit tartunk mindig a 7 órás alkalom előtt, és ez 17:30 kezdődik itt az oldalsó teremben alul. Szóval, ha úgy érzitek, hogy van kedvetek ezt csatlakozni, tegyétek meg. Nagy szeretettel várunk. Aztán remélem hoztatok magatokkal pénzt, mert most kivételesen el akarjuk ezt venni. Nem, a kórus megkér bennünket, hogy hirdessük, hogy most is, ezután az alkalom után is lehet kapni kórusjegyeket. Szóval, hogyha még nem vettétek meg, még nincsen nektek, akkor... mit mondtam? 17:30? 18:30. 18:30. 18:30 az ima alkalom. Nem baj. Szóval, kórusjegyek kaphatóak az alkalom után kint az előtérben, és az áruk 1000 forint vagy 800 forint, de mindent bővebben megtudtok azoktól, akik ott árusítják. És érdemes sietni a megvásárlásukkal, mert eléggé teltházak szoktak lenni. A harmadik dolog pedig az, hogyha szeretnél esetleg itt szolgálni vasárnap esténként, mert itt is van egy olyan csapat, aki szolgálni szokott, akkor keresd meg valamelyikünket, keresd meg az Olivért, a Szilárdot, a Dávidot, vagy engem, vagy a Domit, és kérdezősködj körbe, hogyha erre indít Isten. És ma pedig egy különleges vendégünk van. Phil sajnos nincsen itt, elment Izraelbe, és nagyon-nagyon irigykedem, de megbánom minden alkalommal, ha rá gondolok, és irigykedem. Nincs itt, viszont helyette van itt valaki, akit mindjárt jól ismerünk, mert általában sárga pólóban állott falnál, de ma épp nem. Ma épp egy havainkban van. Szóval fogadjátok nagy szeretettel Ceglédi Szilárdot, a Sziszét.
Van egy jó hírem, mi is megyünk a Phil után Izraelbe, ott fogunk lenni ma is, jó? De mielőtt még bármit mondanék, legyetek üdvözölve, és imádkoznék én is egyet. Drága Istenem, te vagy az élő Isten, az egyedül élő Úr, a megváltó, a dicsőséges Király. És köszönöm, Uram, hogy megérintettél és megváltottál minket. Köszönöm, hogy valóban hozzád tartozunk, hogy tiéd az életünk. Kérlek, Uram, ma is nyisedd meg a szívünket, az elménket, a te ígédet, és szóljál hozzánk. És menjünk el másképp, mint hogy jöttünk. És mi áldunk téged, és szeretünk téged, és köszönjük, hogy ilyen jó vagy hozzánk. Légy áldott a Jézus Krisztus nevében. Amen. Sárga pólom tényleg nincsen, de ez egy új, most turkáltam, nem jó? Szóval a lényeg a következő, hogy a Phil tényleg Izraelben van, és én azt ígértem még az imádság előtt, hogy mi is el fogunk menni Izraelbe. Hát a fantáziátokra van bízva, hogy hogyan megyünk el, de szerintem kövessetek, mert a Bibliában Izraelbe fogunk majd menni. Hogy miért oda? Hát azért oda, mert ott játszódik az a történet, amiről ma szeretnék mesélni. Sokat gondolkoztam, hogy mi lehetne az, amit ma ilyen ajándékként nektek hozhatnék. És annyi doboz nem volt, ahol voltam, hogy mindenkinek legyen doboz. De egy nagyon nagyszerű üzenetet szeretnék átadni nektek. Amikor én ezt olvastam, nagyon megérintette a szívemet, és tényleg hálára indított. És örülök, hogy ma többször is elhangzott az, hogy az Úrban szabadság, öröm és békesség van. Ez az a három szó, amit én szeretnék rátok hagyni, mint egy örökséget, hogy legyetek szabadok, legyen békességetek, és legyen örömetök. Az a történet, ahova szeretnék most elvezetni titeket, az egy Izraelben játszódó történet, és jó régen, akkor még nem volt film, úgyhogy filmre nem tudunk menni, repülő sem volt, az időben nem tudunk visszamenni, de vagy 2000 évet ugorjatok velem vissza. És figyeljünk meg egy embert, aki úgy él, mint a legtöbb ember abban a korszakban. Ugyanis abban az időszakban ugyanúgy, mint azelőtt sok-sok generáción keresztül, a gonosz egy leplet ráterített a földre, hogy az emberek ne nézzenek föl az égre, hanem éljenek úgy, mintha csak ezt számítan, amit látnak. Éljenek úgy, hogy itt találják meg a szenvedélyüket, a megelégedésüket, az örömüket, a békességüket, itt találják meg a számításaikat. És ez a sötét leppel ez beterítette az egész földet. És hamis bálványokat imádtak az emberek, és valahogy nem igazából akarták az élő Istent imádni. A gonosz jól végzi a munkáját. És a mi főhősünk élte az életét. És ahogy élte az életét, egyre inkább belement egy olyan körbe, ami csak lefelé visz. És fölírtam egy-két dolgot, tehát már itt van nálam, használom majd a jegyzeteimet. Jó, ezért ne haragudjatok. Köszönöm. Most azt mindannyian tudjuk, hogy itt a Földön igazi megelégedés az nincs. Lehet keresni, és az emberek keresik, de ez valami olyan, mint az illúzió, amit úgy érzel, hogy megfogsz, aztán amikor megfogsz, addig kiderül, hogy nincs ott semmi. És a gonosz az nem véletlenül rakta ezt a hatalmas leplet erre a földre, mert az volt a célja, hogy mindenkit kiraboljon, hogy mindent ellopjon, és mindenkit megöljön. Mert a gonosz az embergyilkos. És ezzel fogva azért jött, hogy az embert azt vigye maga után. Hogy ne találjátok meg, hogy ne találja meg az ember az ő elhívását, az ő identitását, az ő küldetését. És a mi főhősünk is úgy érezte magát, mint egy kihasznált ember, aki fogságban van. Amúgy ő egy, hát a mai szavakat használnék, akkor ilyen konzumnő lehetett volna a korai Izraelben. Ugyanis ilyen fiatal és csinos nő volt, aki biztos sokat költött ruhára, és rá is sokat költöttek, és kereste a megelégedést, kereste a kapcsolatokba, a szerelembe, az érzelmekben, azoknak a hajhászásában a megelégedést. És egy idő után elkezdték nyomasztani azok a gondolatok, ami körülvette, ami az élete volt. Mert sok mindenben benne volt, de nem volt békessége. Nem volt öröme, és valahogy üresnek érezte az életét. És csalódott mindenben. Csalódott a szerelemben, a bizalomban. Csalódott mindenben, ahol ő úgy érezte, hogy lehorgonyozhat. És ott legbelül kereste a lelkének a békességét. Kereste azt, hogy hol lehetne az a békesség, ami a lelkének megnyugvást hozna. Pedig szépen indult minden. Mikor elindult az elején, akkor tetszett a bűn ideig, óráig való csillogása. Annak a gyönyörűsége. Olyan jól indult minden. Mindenki vele akart találkozni, mindenki vele akart időt tölteni. És olyan jó élményekkel gazdagodott, és úgy ment haza. De hogy tehát múlt az idő, hogy jöttek a napok, a hetek és az évek, egyre inkább eltávolodott attól, amihez volt. És egyre mélyebbre került. És valahogy ez hasonló, mint ahogy egy drogos rászokik a kábítószerre. És az elején egy picike elég, és hirtelen fönn van a mennyekben, idézőjelben. Valami jó magas helyre fölmegy. Aminek semmi köze nincs ahhoz, ami amúgy az élete. Ami kitölti az ő napjait. És ez hiányzik neki, ez más. Aztán egy kicsivel később már több kell ebből, hogy ugyanoda el tudjon jutni. És amikor nincs ott, akkor az egészet úgy érzi, hogy hogy ennélkül nincs értelme az életnek. És ahogy megy egyre beljebb ebbe az ördögi körben, milyen szép ez a jelző, ahogy egyre beljebb megy, egyre több és több ilyen anyagra van szüksége, hogy ezt a más állapotot elérje. És nem tudom, láttatok már olyan drogost, aki nyugdíjas. Segítek, nincs. Meghalnak. Mert a gonosz megöli őket ezzel. Mert az Isten nem azért teremtette a mi testünket, hogy különböző kémia anyagokkal szétromoljuk ezeket. És egyre több és több kell benne, és a végén már teljes kiábrándulás, teljes kiüresedés, és teljes lenullázás az élete. És mielőtt még meghalna az ember, az előtt is úgy néz ki, mint hogyha egy élő hulla lenne. Szó szerint. Le van fogyva. Láttatok már drogost, aki már 10 éve rehabilitációra jár vissza? Hát 30 kilónál nem kell többet költenie. Tehát 30 kilós emberek, akiknek minden betegségük van, hiszen le van nullázva az immunrendszerük. Ez most egy kis szellemi kép volt gyakorlatban, elég sok ember manapság ebben a történetben benne van, most nem akarok személyeskedni, de elég sokan benne vannak. A gonosz megcsillantja azt a lehetőséget, hogy neked erre van szükséged. És az emberek meg olyanok, mint a legyek, hogy ha fény van, akkor mennek. De, ha üvegfal van előtte, akkor meg nagyot neki koppanunk, és akkor nem érjük el. Valahogy így néz ki az, amikor a testnek az élvezése, az leköti minden energiánkat. És a mi főhősünk, ez a konzumnő, nevezzük nevén, legyen Mária a neve, sok embert hívnak Máriába, a Bibliába is, meg azóta is, sok ember már. Anyukámat is Máriának hívnak. Nagyon sok. Általában a legtöbb név a naptárban az Mária volt egy időben. Hiába, ez egy ilyen név. Tehát ő is ebből a sokból egy. És teljesen úgy érezte, hogy az ő élete már semmi. Teljesen úgy érezte, hogy ő elrontott mindent. Az ő ideje lejárt. Most már másokról szól a híradó. Most már mással akarnak menni az emberek. Ő már annyira nem népszerű. És amikor igazán úgy érezte, hogy véget ért minden, amikor a sötétség beborította az életét, akkor történt valami. Akkor jött egy ember, aki közel jött hozzá. És ő kíváncsi volt erre az emberre. És odament, és megnézte magának, hogy ki ez. És már elege volt abból, ami az ő élete volt az elmúlt 20-30-40 évben. Valamit akart ott legbelül, valami megoldást. Ez az ember, aki ott közel jött, az Isten volt testben, Jézus Krisztus. Ez az ember pedig a Magdalai Mária volt. És amikor találkoztak, akkor az Úr irgalomra és kegyelemre indult iránta. Ahogy mindenki más iránt is. Az összes ember iránt, akivel találkozott. Kegyelemre és irgalomra indult az Úr. És ahogy meggyógyította a vakot, ahogy meggyógyította a csonkakezűt, a sántát, ahogy meggyógyította a leprást, ahogy föltámasztotta a halottat a szavával, az Isten igazi erős szavával, úgy meggyógyította és megszabadította Magdalai Máriát, akiben 7 démon is volt. Szerintem egy is sok, a 7 az sokkal több. De lehet, hogy sokkal több volt, csak a 7-et azért mondták, mert hogy az a teljesség száma. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon csudar élete volt. Mert akárhányszor megnézzük ezt a jelenséget a Bibliában, egy dolog biztos, hogy a démonok és a gonosz gyötri az embert. Beférkőzik, és amikor ott van, akkor kihasznál. Ahogy egyességet köt veled, és ahogy felrúgja az egyességet, és ahogy elvisz a fogságban. De azon az úton, ahol ő elvitt téged a fogságba, te onnan nem tudsz kijönni. Mert a kijárat nem a lepel alatt van, hanem az fölülről érkezik a mennyből. És Jézus Krisztus átvágta ezt a leplet, és lejött a földre, hogy kiárassza az Isten kegyelmét. Hogy meglássák az emberek, hogy milyen az élő Isten. Azért, mert azt írja, maga Jézus mondja, hogy ha láttátok a fiút, akkor ti láttátok az atyát. Mert ő jellegével, cselekedeteivel, beszédével minden egyes másodpercben az atyának volt a végrehajtója, az ő jellegét akarta itt a földön betölteni. És Isten nagyon szerette abba a generációba is az összes embert, és van egy jó hírem, minket Isten szeret. Ő ilyen, szeret. És nem baj, hogy most mi nem vagyunk világbajnok futók, hanem kicsit sátítunk az egyik lábunkra. Nem baj, hogyha nem vagyunk mesterlövészek, hanem épp, hogy alig látunk. Nem baj, hogyha nem vagyunk nagy művészek, hanem alig tudjuk azt az ecsetet fölvenni. Őt nem zavarja. De nem fog minket úgy hagyni, hanem ő azért jött, hogy ő minket meggyógyítson. A gyógyítás igazságos beszédével. Azt mondtam, hogy elmegyünk Izraelbe, igaz? Mondtam ezt? Van repülőjegyetek? Nincs? Akkor kövessetek engem, mert én is potyautas leszek. Menjünk el a Lukács evangéliumának a 4. részébe. Azért ide megyünk el, mert itt szembesülünk egy kinyilatkoztatással. Amikor egy ember elmegy egy országba, akkor meg szokták kérdezni, hogy te miért jöttél ide, mi a célod? Mi az utazás célja? Ezt már hamar megkérdezik, már a repülőtéren, hát mi is hamar meg fogjuk kapni a választ, hogy mi is volt Jézus Krisztus utazásának a célja. Mert amikor ő visszajött a pusztából, és elment Názáretbe, a zsinagógába, ahol ő fölállt, és elolvasta Ézsaiás tekercseiből azt a kijelentést, ami rá vonatkozott, akkor a következőt olvasta föl. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ezért jött az Úr, hogy a megkínzottakat szabadon bocsássa. Hogy aki fogságban van, az kihozza a fogságból. Hogy aki vak, az meggyógyítsa. És hirdesse nekik Isten kedves esztendejét, az Isten szerelmének örömüzenetét, a szabadulás örömhírét. Ez volt az első kinyilatkoztatása Jézusnak. Ezért jöttem. Ez az én küldetésem. És hogy mikor nem, az sajnos én nem fogom megmondani, de ha rájöttök, kérlek, segítsetek majd. Találkozik Magdalai Máriával, és megtörténik ez, amiről itt Jézus Krisztus bizonyságot tesz, hogy ő ezért jött. Megteszi ezt. Azért teszi meg, mert amit ő mond, az igaz. Minden egyes szava garancia arra, hogy az igaz. Mert ő mondta. És Magdalai Mária elég különös dolgot tesz azután, hogy ő megszabadul az előző életéből. Valahogy ahhoz lehetne hasonlítani, hogy amikor szárazság van, és nem esik az eső, hosszú ideje, nagyon hosszú ideje. Most nem azt mondom, hogy világcsúcsot kell nézni, hogy hol esett a legrégebben eső, meg nem sivatagban, hanem ilyen olyan földön, ahol amúgy termő föld lenne, de régóta nincsen semmi. És azt látod, hogy így ki van repedezve már a föld. Hogy olyan szárazság van, hogy jó 20-30 centire le lehet látni, mert szétszakadt a föld. És semmilyen élet nincs már rajta, mert ami volt rajta, az már mind meghalt. Mert nem volt élet azon a környéken. És akkor egyszer csak leesik az eső az égből. És egy idő után azt veszed észre, hogy már egyetlen egy repedést nem látsz a földbe. Mert a víz elmos mindent. És minden újjá lesz alkotva. Már nem látszanak azok a régi vágások, hegek, sebek, amik a földbe voltak. Hanem az egész olyan lesz, mint egy sármassza. Mint hogyha akkor dagasztották volna. És az eső után jön az élet. Mert az eső hozza az életet. És amik addig csak úgy átnéztél fölötte, és rosszabb volt, mint egy rossz film, ránézni egy ilyen halott tájra, egy idő után tele lesz élettel. Zöldelni fog, és virágzani fog ott rajta minden. Mert az eső megérkezett a mennytől. Mária Magdalena életében Jézus Krisztus volt az eső. az ő szelleme újjászülte őt. Az ő szelleme meggyógyította az ő sebeit, bekötözte és megvigasztalta őt. És ezután a találkozás után élet áradt belőle. És megváltozott minden. De szép ez a szám. Ugye milyen jó énekelni? Igen, megváltozott minden. Mert addig ő élte az életét, és utána egy másik életet élt. És a kettő között van egy óriási különbség. Az egyik az a saját maga által, a másik pedig a Jézus Krisztus által vezetett élet volt. Ugyanis ő nem kevesebbet tett, mint nagyon kevesen a Bibliában elkezdte követni Jézus Krisztust. Biztos emlékeztek arra a történetre, amikor 10 leprást meggyógyított az Úr. Hát ő egyszerre 10-et meg tud gyógyítani, hát vízidény nélkül. Gyógyíthatom betegségeket, egyszerre 10-et meggyógyít. Azért érdemes találkozni Jézussal, mert nem volt esélyük meggyógyulni, semmi. És egyszer csak meggyógyultak. Most gondold, hogy te vagy az, érted? Mész, és a baráti köröd is úgy néz ki, mint te, jól érzed magad, és mentek, és egyszer csak meggyógyítanak, és azt veszed észre, hogy egészséges lettél, már nem is emlékszel, hogy milyen az, de most már látod újra, hogy minden rendben van. És aztán fogod magad, és olyan gyorsan visszamész a városba, amilyen gyorsan csak lehet. Mert tudsz szaladni, futsz ezerrel. Sőt, a haverok is, nehogy lemaradjanak valami jó partiról, futnak utánad. Tudod, mit felejtesz el? Mindent. Úgy sietsz. Azt elfelejted, hogy kigyógyított meg. De nem csak, hogy elfelejted, nem is érdekel. Ahhoz nem vagy elég bátor, hogy visszamenj, és azt mond neki, hogy köszönöm. Abból a 10 leprásból egyetlen egy ment vissza. Az egy sem volt zsidó. Barátom, ilyenek vagyunk. Nem akartam új dolgot mondani, gondolom mindenki magára ismert, ilyen az ember. De aztán valahogy, és hiszem, hogy Isten munkája az, amikor egy hatalmas csoda történik velünk, és megváltozik minden, hogy maradjunk ennél a példánál, és egyszer csak hála lesz a szívünkbe. Hogy azt mondod, hogy én hálás vagyok, mert az tegnapi napra emlékszem, egész másképp volt, mint a mai. Teljesen más volt minden. Arra még 2 év ezelőttire már kevésbé, de a tegnapi napra jól emlékszem, az teljesen más volt, és most valami gyönyörűség van az életemben, és az engem hálára indít. És azt mondom, hogy aki ezt tette velem, azt én szeretem. Legtöbbször olyanok vagyunk, hogy ha valaki rosszat tesz velünk, akkor akár keresztényként is nehéz jót tenni vele. De valaki jót tesz veled, azt könnyebb elfogadni. És Jézus Krisztus, ő csak jót tesz. Minden gesztusa, minden mondata, minden lépése csak jó. És mégis olyan sokszor arra nem teszünk egy lépésre, hogy azt mondjuk, hogy köszönöm. De ez a nő itt, ez fölismerte, hogy kijött oda. És fölismerte, hogy mi az, amit vele tett. Már csak körülnézett makán. Hát nem tudom, láttatok már olyat, de akiből 7 démont kiűznek, az eltart egy ideig. Szóval eléggé nagy szülési fájdalmai voltak, mire megszabadult ezektől a dolgokról. És mi volt a lényeg? Hogy szabad volt. Szabad volt arra, hogy azt tegye, amit akar. Mert az Úr azért jött, hogy szabadságot hirdessem. Mert akit ő szabadít meg, egyedül ő, az lesz valóban szabad. És Magdalena Mária elkezdi követni Jézust. Na most a követéssel a következőt kell tudni, nem 2 hetente egyszer találkozott vele, hanem ment vele mindenhova. Ha a faluba ment Jézus Krisztus, akkor utána ment a faluba, ha a városba ment, a városba ment, akárhova ment, mindenhova ment vele. Soha nem előzte meg. Nem tudta, hogy merre fog menni Jézus. De mindig ott volt a közelében. És volt egy pár nő, általában a nők érzékenyebbek erre, nem tudom miért, de ez van, akik körülvették Jézust, és akárhova ment, úgy mentek utánuk. És ha volt pénzük, akkor vettek neki kaját, megágyaztak neki, főztek neki valamit. Pici dolgokat. Olyan emberi dolgokat. Mert szerették. Mert mindannyian átélték azt, hogy milyen ő. Hogy mennyire jó. És annyira örültek, hogy ott lehetnek vele. Annyira egybefolt velük a szívük, hogy örültek, mikor ezt teszik. És Jézus nagyon hálás volt nekik. És Mária attól a naptól kezdve, hogy megszabadult az ő előző életétől, mindaddig a napig, amíg Jézus Krisztus itt a földön élt, és föl nem ment a keresztre, követte őt mindenhova. Elég sok mindent látott. Elég jól megismerte. Ha akivel te időt töltesz, előbb-utóbb megismered. A gyengét tuti. Néha a jó dolgait is. És ő azon kevesek egyike volt, aki nem hagyta el. Ott volt vele addig a pillanatig, amíg Jézus Krisztust fölfeszítették a keresztre. Ott volt vele addig a pillanatig, amikor kimondta az utolsó szavait, hogy elvégeztetett, hogy befejeztem. Ott volt vele addig a pillanatig, amikor levették a keresztről, mert meghalt. És utána ment el haza, mikor ezt lerakták a sírba. Mert jött egy ünnep. Jött egy nagy ünnep, és mindenki hazament. De elérkezünk a János evangéliumának a 20. részébe, és most kezdődik az alkalom. Ez pedig arról szól, hogy mi van az ünnep után. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és egy másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Magdalai Mária ott folytatta, ahol abba hagyta, szokták ezt mondani, a reklám után visszajövünk. Tehát volt egy kis szünet, és ő visszajött korán reggel. Még sötét volt. Hát nem tudom, ti korán kellők vagytok-e, én vagy 9 előtt nem nagyon vagyok magamnál. De amikor 5 óra felé te úgy vagy ott egy helyen, hogy fel vagy öltözve, és kész vagy arra, hogy bármi meglegyen, akkor neked az fontos. Akkor neked az központi helyen van az életedben. És Magdalai már bemegy a sírba, hajnal van, de alig lát, de annyit lát, hogy nem lát semmit. Hogy nincs ott senki. Teljesen sokkot kap. Hát erre nem készült fel. És ez abban merül ki, hogy elkezd rohanni, és odarohan a két főnökhöz, Jánoshoz és Péterhez, és mondja nekik, hogy elvitték az urat, és nem tudom, hova vitték. És azok néznek rá, és következő reakció, mindjárt olvasom. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve. Egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és itt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Erre a hírre, hogy megérkezik Mária, két főnök futóversenyt rendez. Nem kell fogadni, János tudta, mi az ott, Péternek kell nyernie, Péter odaért. Másodikból első lett, bement, körülnézett, látott egy pár ruhát, ami nem úgy volt, ahogy lenni kellett volna. Elhitték, hogy Mária azt mondta, hogy igen, tényleg nincs itt az Úr, és utána hazamentek. Ez volt a reggeli mozgás, megnézték a híradót is, van egy hír, kicsit rosszul érzünk magunkat, hazamegyünk. Útközben már szerintem fogták a fejüket, hogy mi lesz ebből. Mária nem ment haza. Máriának fontos volt az, hogy ott lenne a sír körül. Aki kiment hajnal-hajnalán, 5 óra körül. Utána jelezte azt, hogy mi történt, és utána nem érezte azt, hogy haza kéne menni, hanem valami mérhetetlen fájdalmat érzett. Azt érezte, hogy az, aki neki a legfontosabb, akinek mindent köszönhet, aki megváltoztatta az életét, aki szeretetet, elfogadást, békességet és örömet adott neki, az most nincs. És nem tudom, hol van. De én így nem tudok élni. És ott sír keservesen a sírbejáratánál. Olvassuk tovább. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, beállt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ült fehérben, ahol az előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amint ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll. De nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Tehát egy komoly párbeszédet látunk. A szereplői egy kertész, meg két angyal. Mária nem lepődik meg a társaságom. Simán beszélget velük. Ez egy ilyen reggel. Korán kelt, már megszok mindent, érted? De azután, hogy nincs ott Jézus, neki már minden mindegy. Két anya megkérdezi, miért sírsz? A válasz mindenki tudja, nincs itt az uram, elvitték, és nem tudom, hol van. Ezt már leírhattam, annyira tudja a fejből. Aztán ott van Jézus, és nem ismeri föl, és ő is megkérdezi tőle, hogy asszony, miért sírsz? És neki is elmondja: figyelj, te úgy nézek, mint egy kertész. Van ez így, mikor valaki ránézze, és megpróbált kitalálni, kicsoda. Nem mindig jön be. Szóval a lényeg az, hogy megkérdezi, hogy fia, te elvitted őt, nem tudom, a kertész miért visz hullákat, na mindegy. De te elvitted őt, te hozd vissza, mert én elhozom. Ne is hozd, én cippelem, csak mutasd meg, hol van. De erről van szó. És mi mindig sír, az a legszebb. A sírás közben. Nagyon drámai lehetett. És akkor megszólal Jézus. És azt mondja: Mária. És ott leesik a leppel a szeméről. Tudod, milyen az Úr? Tudja a neved. Tudja, hogy ki vagy. Tudja, hogy hívnak. Ismer. Nem téveszt fel semmit. Máriának megmondta, hogy Mária. És amikor te keresed az Urat, amikor neked fontos ő, amikor neked ő van a legközepén az életednek, és te időt szánsz arra, hogy keresed őt, akkor ő kijelenti magát neked. Te soha nem fogod őt fölismerni. Nézheted kertésznek, vagy tűzoltónak. Soha nem találod meg. Mindig ő talál meg téged. És úgy jön hozzád, hogy személyesen tudja, hogy ki vagy. Akkor azt mondja, hogy neveden hívtalak el. Akkor ezt vegyétek komolyan. A nevünkön hívott el. Nekem nem fogja azt mondani, hogy Józsi, mert arra nem hallgatok. De tudja, hogy ki vagyok, és hogy mi van velem. És amikor Mária azt megértette, és látta, akkor leborult az lába elé, és azt mondja, hogy Mester. És akkor Jézus ad neki egy instrukciót, és a következőt mondja neki: ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: felmegyek az én atyámhoz, a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, és hírulta a tanítványoknak: láttam az Urat. És hogy ezeket mondta neki. Na most képzeld el, Mária másodszor bemegy a tanítványokhoz, sűrű lelkelje van. Bemegy másodszor, és akkor azt mondja nekik, hogy no, para, megvan, láttam. És mindenki azt mondja, hogy de ezek a tanítványok annyira nagyon bírtak hinni, egyből elhitték. Mondhatnátok, hogy úgy elhitték, hogy csak nem. Egyből lábukra álltak, és kimentek oda, hogy ők is lássák Jézust. Nem? Van ilyesmi. Segítek. Így ránéztek Máriára, meg egymásra. Szerinted? Biztos. Isten áldjon. Tudod, nem beszélünk csúnyán egymás között, csak úgy gondoljuk. Hát, na. Mária teljes felsülésben kiment. A tanítványok meg kártyát a körömükbe, vagy hogy volt ez? Nem, elmondom, mi volt. A Márk evangéliumának a végén, a 16. rész 10-es versben két szóval illeti Márk evangélista tanítványok helyzetét: gyászoltak és sírtak. Hát ennyit arról, hogy milyen a keresztény élet Jézus nélkül. Gyász és sírás. Ennyi. Semmivel nem különb, mint a világban bármi. Ahol nincs ott Jézus, ott nincs békesség. Nincs öröm, és nincs ünnep. Gyász és sírás. Nem tudták, hol van. Nem tudták, hogy mi történt. Féltek. Féltek a zsidóktól, féltek a rómaiaktól, féltek ők maguktól is. Mindentől. És jön az örömhír. Jön a hírvívő. Gondold már ezt a sztorit. Ki volt az első, aki látta a feltámadt Jézust? Egy olyan nő, akiből 7 démont kiűztek, és soha nem volt semmilyen tekintélye. De szerette az Urat. Az Úrnak ilyen a szíve. Aki őt szereti, annak olyan dolgokat mutat, hogy alig bírod elmondani. Az egy másik dolog, hogy mit hisznek el belőle. Hát a tanítványok pont semmit nem hittek el belőle, és gondolhatnánk, hogy hát szomorú vége van, rosszat választott az Úr, kár volt így csinálnia, mindegy, lehetett volna jobban is. A következő történt. A tanítványok összegyűltek, válságstáb, biztos így volt kiírva. Zárt körülés, idegeneknek tilos a bemenet, válságstáb van, nem tudjuk, mi legyen. Így ültek, jaj, meghalt az Úr, és sírnak, és folyamatosan gyászolnak. Elég rossz hangulat a válságstáb, ne legyetek rajta, én sem szeretnék. És akkor egy ilyen helyzetben Jézus máshova akart menni, csak nem volt jó a repülgép, azt oda esetleg gondolhatnánk. Nem. Pontosan tudta, hogy hol vannak a tanítványok, és pontosan tudta, hogy hogy éreznek. Egy nagyon kicsi apróság, hogy be volt zárva az ajtó. De ő nem is az ajtón keresztül jött be, hanem átjött a falon, és megállt középen a tanítványok előtt, és azt mondta nekik, békesség nektek. Békesség nektek. Tudod, milyen az Úr? Amikor te bezárod magadat, akkor áttör rajta. Mert hiányzol neki. Mert látja, hogy sírsz. Látja, hogy gyászolsz. Látja, hogy nem találod, hogy hol van. Mert hogyha valaki mond neked valamit, akkor legyintesz rá. De ő szeret téged. És képes arra, hogy átmenjen a falon, és megálljon ott előtted, és megszólítson. Mert fontos vagy neki. És mi volt az első két mondata Jézusnak? Valószínűleg, hogy a legfontosabb mondatai közé tartozik. Azt mondta, hogy békesség nektek. Legyen békességetek. Mert amikor te gyászolsz, és sírsz, és fel vagy izgatva, akkor sok mindent el lehet mondani rólad, de az, hogy békés lennél, azt a legkevésbé. De az Úr nem akar ebben a helyzetben tartani, hanem leküzd minden akadályt, és átszalad a falon, hogy téged megérintsen, hogy téged helyreállítson, hogy akármi is történt előtte, akármilyen sok csodát láttál, akármilyen sok minden történt, mindez legyen a múlt. De a jelen helyzetben ő meg akar változtatni téged. És a feltámadt király személyesen bemutatkozik a tanítványoknak. És nem haragszik rájuk. Nem azt mondta, hogy nem hittetek, most megmutatom magam, azt utána felejtsük el egymást, ennyi volt, buktatok az egész partit. Nem ez volt. Nem haragudott rájuk, hanem még küldetést itt adott nekik. Az Úr mindig szeretettel jön hozzánk. És mindig van egy szándéka annak, amit ő csinál. Mindig a szabadítás, a békesség és az öröm. Ez a három szó, amit az elején mondtam, hogy jegyezzétek meg. Ha elfejtétek, elmondom még egyszer, engem nem fáraszt, nektek meg használ. De menjünk tovább egy kicsivel, még mindig van egy pici időm. A következő lépéshez nem lesz kisebb, mint egy ember, akit Tamásnak hívnak. És mindenki ismeri az ő történetét, mert valószínűleg nagyon népszerű. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívnak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom az én a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva, ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük, bár az ajtók zárva voltak, Bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és add az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Gondolhatnád, hogy most itt a tömegben elveszett egy ember. Megjelent az Úr, valaki lemaradt róla, hát az ő hibája, kész. Van ilyen, buszt is le lehet késni, az Urat is. Az Úr nem ilyen. Tudta, hogy Tamás nincsen ott. Hallotta azt a beszélgetést, ahogy Tamás a többi tanítványnak azt mondja, hogy jöttek ezzel a sztorival, Mária is ezzel jött, hát most mi a különbség? Hát neki nem hittem, nektek hiszek? Ha én nem láttam a saját szememmel, akkor én nem fogom ezt elhinni. Az apostolokról beszélünk, jó napot kívánok, akiken az Úr fölépítette az egyházát. Semmivel nem voltak különbek tőlünk. Ugyanolyan emberek voltak, mint mi. És hihetnéd azt, és teljes joggal, hogy hát én most itt elbújok itt valahol, és az Úr nem fog észrevenni. Szeretném, hogyha figyelnél, az Úr már rég észrevett. És meg akar érinteni. És ugyanúgy nem volt neki akadály másodszor átmenni a falon, és ugyanazt mondani, amit az első alkalommal a tanítványoknak, hogy békesség nektek. És amikor ezt meglátta Tamás, a feltámadt királyt, a messiást, aki a reménységet, a fényt, a békességet, a szabadítást és az örömet hozta el, akkor leborult Jézus Krisztus előtt. És elmondta azt a mondatot, ami valakit valahonnan elmozdít valahová. Ez a mondat nagyon egyszerű. Én Uram, én Istenem. De ennek van egy mélysége. Az pedig abban áll, hogy már az enyém. Hogy birtoklom. Hogy kapcsolatom van vele. Hogy ma nem te hozod nekem a hírt, hanem én éltem át. Hogy nem másra kell hagyatkoznom, hanem én látom. Meggyőződtem, meggyökerezett bennem ez az igazság, és már nem változik ez meg soha. Mert az Úr meg akarja változtatni az életünket. Mert mi is sokszor gyászolunk és hitetlenkedünk. És sokszor azt hiszük, hogy nem vesz észre. De ő át akar jönni a falakon. Hogy azt mondhassa neked: elhoztam a békességet. Az Úr jó hozzánk. Jó volt ez a kirándulás Izraelben. Szeretném, ha mindannyian felállnánk. És én úgy gondolom, hogy a legtöbben mi már találkoztunk Jézus Krisztussal. Ha mégis van valaki, aki még ezt nem tette meg, együtt fogunk imádkozni. És lehet, hogy ez lesz életedben az első alkalom, amikor te megszólítod Jézus Krisztust. Ő tud rólad, és nagyon szeret. És azt hiszem, hogy nekünk is, akik ismerjük már őt, egy nagy ünnep újra azt mondani, hogy te vagy az én Uram, az én Istenem. Az én fogok imádkozni, és kérlek, hogy kövessetek az imában. Drága Istenem, kérlek, bocsáss meg minden bűnünket újra. Kövessé, hangosan imádkozatok ti is. Én nem voltam értelme. Hát én ilyen hapsi vagyok. Szóval mindjárt az, hogy én mondom ide, ti meg oda a levegőbe, jó? Drága Istenem, kérlek, minden bűnömet most is bocsássál meg nekem. Bocsásd meg az én hitetlenségemet. Bocsásd meg azt, Uram, amikor eltávolodtam tőled. És köszönöm, hogy te áttöröd a falakat, hogy nagyon szeretsz, hogy te hoztad az üdvösséget, a reménységet, a békességet, a szeretetet, Úram, és az ünnepet. És az az én imám, hogy légy az én Uram, és légy az én Istenem. És én szeretnélek követni az utolsó napig, mert jó vagy hozzám, és dicsőséges király vagy. Jézus Krisztus nevében. Amen.